Best of Manna FM.
Valódi nők. Balázs Andival, Pál Fiévával és Argyelán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig.
A legjobb pillanatok.
Szerda van, április 24-e, 9:10 a pontos idő, és ez a Valódi nők. Szia Évi,
szia Andi. Szia
Andi. Jó reggel, sziasztok.
És nagy szeretettel köszöntjük a mai nap névnaposait, ők a Györgyök.
Isten éltessen minden Gyurit, Gyurkát, Györgyöt.
Mert van nektek az
George
az élmény.
Clooney-t. George Clooney.
Ja, hát akartam
most jöttem rá, mondani, nincs élmény, minden, mert George élmény. Clooney, ha hallgatod ezt az adást, én biztos vagyok benne, hogy hallgatod, tudd, hogy én innen is gondolok rád Magyarországról, és délután küldök egy zenélő képeslapot. Igen?
Szegény George, így elképzelem, hogy itt a Nespresso-jával ül egyébként.
És hallgatja a valódi nőket reggel.
Nem hallgatja, fogalmas sincs arra, hogy kik azok a valódi nők. Hanem amikor először kinyitja az éneklő képeslapot, és ilyen csókrúzs nyom ott Balázs Andi.
Illat.
És akkor így...
Nevettek, de ezt megcsinálom.
És így dob egyet hátra.
És elhagyja a feleségét meg minden. Nem, és már jön ide. Holnap itt lesz. Igen, itt vagyok.
Hát mondjuk megugorna a hallgatottságunk. Az biztos, azt mindent tudni. A valódi nőkért, igaz? Na, szóval Györgyökről ennyit. Bármelyik George Clooney kinézetű György várhat bennünket itt a kijáratnál, amikor végzünk a valódi nőknél, nem?
Tehát én azért... a Szabó Sipos Barnabást, hogy meghallom a hangját, hogy ő a hangja George Clooney-nak általában, és mindig úgy bedobban így a szívem. Tudom, hogy nem ő az, de ő az nekem a lelkemben.
Na jó, mindegy, azt a képet akartam elétek festeni, amikor megszületik ugye a várva vált gyermek a családba, cseperedik szépen, ugye beszéltünk arról császármetszése, vagy természetes úton születik-e. Ha valaki ebben a vitában akarná hallgatni az első órai eszmecserénket, akkor visszahallgathatja. Szóval, hogy ott van a gyermek, cseperedik, gügyöksz neki, forog, elkezd mászni, lábra áll, és akkor várja már az egész család, hogy beszél-e. Hát kézzétek, hogy az unoka öcsémnél a védőnéni megkérdezte 7 hónaposan, hogy mondd-e már szavakat, mondta neki a tesóm felesége, hogy hát 7 hónapos, nem igazán, nem tudom, hogy mit kéne csinálni, de hogy ugye van egy ilyen várakozás, hogy na mi lesz az első szava? Mit fog mondani először? Ez a beszédfejlődés egy ilyen nagyon-nagyon fontos téma, és hát én elég korán kezdtem el beszélni, nagyon sokat is beszéltem, és egy idő után apukám már azt mondta, hogy figyelj, így nem lenne... jobb, ha táncolnál, mert a port sokkal jobban bírom, mint ezt a zajártalmat. Nem, humorozzált, persze, apukám meg viccelődött ilyenkor mindig, mert nem csak beszéltem, hanem énekeltem is.
Persze, tehát, az együtt
Guten
jár.
Guten Abend, schön Abend, tudjátok.
Persze, a sláger.
Minden karácsonykor előkerült. Tehát én elég korán kezdtem el beszélni, és nagyon sokat, és gyakorlatilag onnétok kezdve folyamatosan beszélek, hogy mit tudom én, a másfél éves koromban megszólaltam.
Mm. Hát én nagyon sokáig nem beszéltem, tehát én 3 éves elmúltam, mire úgy normálisan kezdtem, teljesen gyanakodtam. Ugye koraszülött is voltam, említettem az egyik adásban, hogy meg is haltam egy 40 másodpercre, vagyis azt gondolták, és mégsem, szóval, hogy volt velem nagyon sok baj, és azt gondolták, hogy szegény kis koraszülött baba hát le van maradva, közben meg rohadtul nem volt okom rá, hogy beszéljek, hiába beszéltek hozzám, mert azzal is mindent elértem, hogy és akkor odaadták, tehát hogy nem volt vele gond, én nagyon élveztem, hogy mindenki engem babúsgat, meg minden, és egyszer elvittek egy hajókirándulásra otthon a folyón, letett apukám a nyakából, és anyukám odafordult, hogy na, csak hogy tetszett, és azt mondtam, ez nem volt annyira jó, szerintem unalmas volt, és végig azon gondolkodtam, és az egész család így, te tudsz beszélni? Megmondtam, hogy igen. De miért nem beszéltél? És megrántottam a vállam.
Már senki nem kérdezett a folyóról, hát és a hajókirándulásról.
Nem volt olyan, valószínűleg az is benne volt, hogy valahogy minden tényleg az volt, hogy a kicsinek, jaj, a kicsi ugye eleve koraszülött, szegény, gyenge gyerek, és így mindent megkaptam. Tehát nem voltam rá kényszerítve, hogy beszéljek, hanem az volt, hogy én azt kérem, adom már. Tehát így valahogy ez volt benne, és hogy nagyjából ilyeneket mondtam, hogy apa, anya, meg nem tudom, de szia, vagy nem, köszönöm, de ezen kívül összetett mondatokat nem voltam hajlandó. Na és onnan megeredt a nyelvem. Édesapám mindig is mondta, meg anyukám is, hogy most az összes lemaradásodat lehozott gyerekem, ami volt, mert én attól a pillanattól kezdve semmi más nem csináltam, csak kérdeztem. Tehát az, hogy megindult ott a beszéd, és én csak a kérdések. Ez miért van? Az miért? Az hogy történik? Az hogy működik?
Ez mi?
Az mi? És az mi? Miért az? És akkor apukám mondta, hogy egyszer, mikor kísért az óviba, és mindenre rákérdeztem, akkor úgy érezte, hogy bárcsak az óvodam mellettünk lévő házban lenne, mert ha még egyszer, és minden reggel végig kérdezte, miért ugat a kutya? Egészen odáig, hogy apukám már arról beszélt, hogy a kutyák törzsfejlődése, hogy az ősemberhez odaültek a tűzhöz, már minden volt, mert miért ültek oda, hogy kerültek oda? Szóval én behoztam a lemaradást, de volt egy nagy ijegység valóban a családban, hogy na majd hogy fog a gyerek beszélni, és volt is egy ilyen, hogy mire óviba kerülök, addigra valamennyire azért tudni kell kommunikálni majd az óvónénikkel, de hát onnan már meglódultam.
Képzeljétek el, a fiam, ő is ilyen 2 éves elmúlt már, amikor elkezdett beszélni, és ugyanez volt, hogy kb. Így ezzel beszélgettünk, mindent lemutogatott, és értettem. És egyszer egyik reggelinél így közölte, hogy a tojás rántotta milyen finom. Így. Tehát egy komplett mondatot mondott. Aztán a következő szakasz, amikor az óvónéni hívott engem telefonon, hogy anyuka, beszélnünk kell, és ugye behívott, és vártam, hogy úristen, mi fog történni, te jó ég, mi csinált a gyerek, és a logopédussal kellett beszélnem, képzeljétek el, aki közölte velem, hogy hát baj van, mert hogy az R betűt nem tudja kimondani. És így hát elmondta, hogy milyen fejlesztések szükségesek. Tehát így kezdtem egyre jobban összemenni, aztán amikor így elkezdtem bekérdezgetni, meg meséltem neki, így közölte velem, hogy anyuka maga se jól beszél. És akkor ott volt az a pont, hogy megnyugodtam, hogy jól van, akkor nem akkor a gond.
Nekem úgyhogy... a legcukibb sztori ezzel a ki milyen betűket mond, hogy igen. Az öcsém, amikor pici vagy, nem tudta kimondani az L betűt. És akkor nagy nehezen sikerült neki, és akkor elkezdte, hogy nézzétek, lepke! Lökád! És akkor néztük, hogy mi van? És akkor ez volt a lökád, úgyhogy igen, vannak ilyen döccenők a beszéd fejlődésben, és hát itt van velünk a stúdióban, és végighallgatta itt az élménybeszámolónkat Paja Bea, énekes, és örülünk, hogy itt vagy velünk.
Jó,
szia!
Szia! Olyan jó titeket látni, meg hallgatni, van is sztorim majd a te történetedre mindjárt, de olyan jó titeket látni, és itt van egyik egyes számú szerelmem, Balázs Andi, úgyhogy nagyon köszi.
Mi így együtt
mi imádjuk egymást.
Nagyon.
Hello, drágám.
Nyugodtan csatlakozhatsz is a történetre,
jó,
a gondolod.
Szia, igen, úgy tetszett nekem ez, amit meséltetek, és az én Lilikém is sokáig nem mondta a az L betűt, pedig van neki a nevében 3 belőle, Laci, Liliana, szegény, és valahogy nem sikerült neki, és akkor egyszer csücsült a WC, még pici baba volt, és akkor valahogy mondtam neki, hogy ide föl, le, és mindig azt mondta, hogy jö, hogy így kerekíted a szádat te is vele, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy jö, és annyira örültem neki, hogy így csinált a szemöldök, mint most, és akkor mondta, hogy anya, táncol a szemöldököd, és azóta ez az L betű, táncol a szemöldököm, ez így összekötődött, de egyébként lehet nekik mutatni, nézd, Lilike, ide fel, nézd, ide.
Uh-huh, hogy hova tegye a nyelvet.
Igen, és akkor csinálta, és egy idő után sikerült neki. Szóval egy idő után sikerült.
Keresztanyám elment, ő is, ő meg az R betűvel volt problémája, és hát, hogy megtanulni. És mikor megtanulta, adta a pillanatok ezzel, mindenbe beletette. Kapcsoljuk bre a trémét.
Rájött arra, igazolva.
Végre, ki tudta mondani, és mindenki dicsérte, és úgy volt, hogy hát akkor minden szóba bele lehet. Rejteni, és nagyon sajnált, hogy a nevében nincsen csak 2 R betű, pedig olyan jó lenne, ha mindenhol.
Na, Bea, mesélj nekünk arról, hogy ez a baba hangoló hogy is született meg, mert hogy ennek apropójából jöttek föl bennünk is ezek a jó kis történetek, hogy amikor végre elkezd a gyerek beszélni, akkor szólaljon meg, aztán meg utána maradjon már végre csöndbe egy picit.
Igen, jaj, de nagyon tudok hozzá kapcsolódni. Született 15 új dal, a babák életének 15 apró helyzete, felkeléstől a lefekvésig, és arra gondoltunk, megkeresett a Bebanesté cég, hogy csináljunk egy olyat, ami a beszédfejlődésről szól, egy olyan sorozatot, dalokat, mondókákat, mondtam, hogy én dalokban vagyok inkább otthon, és akkor ezt a 15 élethelyzetet elkezdtem én kb. Az első e-mailjük után explorálni, belül kutatni, hogy mi van nekem, és arra jöttem rá egyrészt, hogy annyira gazdag vagyok belül a két gyerekemtől, hogy ez a 12 évnyi anyaság, az teletett engem élménnyel, és aztán, amikor a beszédfejlődést helyeztük még központba, akkor rájöttem, hogy hát én mindig is ezt csináltam, hogy legyen benne ellentétes, mozgású, magánhangzók, például EUA, így is indul az egyik dal, hogy ahogy mozdul anya szája, úgy nyílik a baba szája, táncol ajka, a kanál csusszan a szájába. Bocsánat, nekem is be kellett egy kicsit melegíteni. Szóval nagyon-nagyon izgalmas volt ezt az egész folyamatot magamban is utolérni, hogy úristen, mennyi élményanyag van, és kimondottan úgy szövegeket írni, meg dalomokat írni, hogy énekelhetőek legyenek, ne feltétlenül a Szefárd 98-os túldíszített dalomokon gondolkodjak, hanem leültem a zongorához, és 5 hang van, bácska, 5 hang van, és nem több, 5 hang, és akkor azon belül mozogni, és olyan szövegeket találni, amik egyszerre ugye gyereknyelv, de közben az az igazság, hogy azért a gyerekek a felnőttektől tanulnak beszélni, tehát az, hogy mi hogyan, ugye a logopédus sztori is ezt mutatja, hogy ahogy mi beszélünk, úgy beszélnek ők, és egy csomó mindent még nem tudnak, de majd tudják. Mondom, hogy beszélgetünk arról, hogy vajon tudja azt a szót, hogy kirakó. Hát még nem, de majd megtanuljuk neki, megtanítjuk neki. Szóval, hogy óvatosan táncoltam a gyereknyelv, felnőtt nyelv határán, és természetesen olyan nyelvi leleményeket is beletettem, ami az én klasszikus költészeten nevelkedett agyamnak. Egyszerűen kellett, hogy ilyen hosszú úton alá blankat, búsan ballag, kecske-csacsi, ez ezért egy ilyen petőfis hangulat, vagy az, hogy tele a tér galambokkal ülnek verebekhez, az anyukák lehajolnak kicsi gyerekekhez, ugye ebben József Attilának a hangulata, meg konkrétan ez a kép van, szóval hogy ezt én nem tudtam megakadályozni, és nem is akartam.
Igen, ez milyen jól tetted.
Igen. Meg ezek a daltanulások, meg ezek akármilyen ilyen dolog, szerintem a gondviselő szülő a gyerek közötti kapcsolatot mélyítik, és abszolút. Hogyha olyan van, amivel még tanulhatnak is, azt szerintem még egy plusz.
Annyira köszönöm, hogy pont ezt mondod, mert azon túl, én azon gondolkodtam el, itt vagyok 48 éves, írtam már 30 gyerekdalt, vagy 500-at, nem tudom, 3 albumon, amennyi van. Mit tudok még adni ebben a baba hangoló sorozatban? Mi az a plusz, amit mondjuk egy mai fiatal szülő, akinek 1-2 éves babája van, attól ő több lesz. És két dologra rájöttem. Az egyik az az, hogy amit én egy picit talán bátrabban csinálok dalszerzőként, az az, hogy a szeretést konkrétan leírom. Tehát de például, hogy lába-lába, lili-lába, azzal szalad anya két karjába, ugye ez volt az egyik nagy klasszikus lágerem, az attól ment olyan nagyot, mert mint egy ilyen önbeteljesítő profícia, a gyerek tényleg az anyukája karjába szaladt, és ettől az anyuka nagyon boldog volt, ezt az anyukák mondták el nekem. A másik pedig az, hogy ehhez viszont nagyon sok viscerális, ilyen zsiger testrészt leíró szót merek használni. Puha talpa csalpacskája, ez meg itt a párnácskája. Szóval, hogy ezt ritkán szoktuk így ennyire leírni dalba, de én vettem a bátorságot, hogy ez a fajta testi jelenlét, ez benne legyen, amikor az anyuka énekli ezt a babának öltöztetésnél, és a babának a 4 végtagja 100 felé szalad, akkor próbáljuk meg ezekkel a szavakkal ezt a testi jelenlétet is erősíteni. Plusz, amit Andrea szerelmem mond, bocsánat, hogy így apostrofálom, de annyira imádlak, Andi.
Abszolút kölcsönös.
Hogy hang, híd, tehát szülő és gyerek között bármilyen jó vers, vagy mondóka, vagy dal elhangzik, az egy hangból épült híd, és ez erősíti a kötődést, ami szerintem ma a kütyükorban még inkább mondjuk azt, hogy sérül valahol.
A mi gyerekeink, az én családomban, nővérem 3 gyermeke úgy nőtt fel, hogy velem együtt gyakorlatilag, mert a legkisebb, vagy a legidősebb 9 éves volt, amikor megszülettem. És én akkor is nagyon szerettem a verseket, és elkezdtem nekik megtanulni, nem magamnak, hanem nekik megtanulni olyanokat. És a keresztlányom, aki úgy 30, nem akarom mondani, hány éves, 2 gyermeke van, rájöttem a múltkor, amikor náluk voltam, hogy azt a dalt énekli a gyerekeinek, amit én írtam. Tehát, hogy az egy a művészetemből 2 sor. És azt így továbbadja.
De én így kezdtem el gyerekdalokat írni az unokaöcsémnek, amikor megszületett, ő volt az első a családban, és fordul az időkerek, és neki kezdtem el. Összeraktam egy gyereklemezt, amin írtam ilyen nem félek, nem félek, angyalok repülnek, a vállam nem ülnek. És mondta az anyuka, hogy az azóta is azt hallgatja Gergő, hogy nem írnál ilyen dalokat? Na jó. Úgyhogy ezt abszolút ismerem még belülről is, hogy milyen.
És bocsánat.
Nem, nagyon-nagyon izgat, hogy honnan ez az energia, honnan jön neked akár az anyaság, akár a nőiségben. Ki a te példaképed?
Jaj, olyan jókat. Ti, tehát megjövök így az emberekhez, akkor az nekem egy jó, hogy úristen, én erről mesélhetek, én veletek együtt lehetek, ugyanolyan színű, szép, vényakú, barna pulóverben vagyunk, szóval it's meant to be. Szóval, hogy keresek ilyen jókat az életben, ez az egyik. A másik, hogy azért tisztán tartom a szívemet, testemet, tehát mozgok, csak olyat csinálok, csak olyan emberekkel, amik nagyon szeretek, és minden mást azt nem csinálok. Nyilván ez 48 évesen lehet már, tehát én már azért nem a fiatal tehetség vagyok, aki explorálja a saját tehetséget, bár egyébként azt is csinálom. De azért van egy ilyen belső iránytű, hogy azért itt nekem jó, itt nekem nem jó, és akkor én azt csinálom, ahol nekem jó, és az úgy sokkal többet ad a többieknek is.
Ki a példaképed?
Ja igen, ez volt a kérdés utolsó része.
Igen.
Ki a példaképem? Több fajta van, több fajta területről van több fajta példaképem. Ha mondjuk így a dalok mentén énekes dalszerzőt kell mondani, biztos, hogy Johnny Mitchell az első, aki eszembe jut.
Nem rossz. Nem rossz példakép.
Igen, nem tudom, láttatok egy most így a Stroke-ja után ismét. Tulajdonképpen teljesen kapcsolódik a témánkhoz, mert újra tanult beszélni. Egy Johnny Mitchell, aki a fél világot változtatta meg a dalaival, újra kellett tanulnia beszélni, és a fellépett ilyen fotelma a Grammy-n is. Tehát ő az egyik ilyen elvitathatatlan mintakép az életemben. Ki van még? Hát egy másikat, akit lehet, hogy nem annyira ismertek, de ő egy amerikai coach, aki engem kvázi ilyen anyaként szeretett az elmúlt 3 évben, Debra Lindegren, egy ilyen, egyébként Andi, olyasmi karakter, mint te, ilyen áradó, energikus, ilyen elképesztő szívmelegséggel, csak ránézel és érzed, hogy wow, ez a nő, ez szeret engem. És közben kemény. Tehát ő azért nagyon kritikus volt velem, és nagyon, nagyon erősen fogott. És hát ha már példaképek, akkor férfiak is vannak így a magyar dalszerző világból. Nekem az összes egy picit apám volt, a Sebő Feri, a Grillusz Dani, a Kis Feri. Még egy picit az Eszterházi Péter is egyengette az utacskámat, amikor New Yorkban lóttuk a köröket, hogy be, annak tényleg nehéz dolgod van, hogy a Carnegie Hallban mit énekelj, hogy olyan nemzeti is legyen, de közben benne legyen mindez, amit te szeretsz.
Mi az, amire a legbüszkébb vagy az életedben?
Aj, micsoda kérdéseket kapok itt 9:30-kor. Hát a két lányom, tehát egyértelműen... nem nagyon kell gondolkodni, Lidi 12, Panni 7, és így, egy szőke, egy barna, és így fonom reggel, hogy anya, ne húzzon, ne! Jó. Tehát nagyon idegesíten is tudnak viselkedni, de hát ez az anyaság, de hát imádom. Tehát pusztán, hogy ők vannak, és léteznek, és reggel így látom, látok ilyen két szép testet, lelket így mozogni a házban. Tehát ez egy ilyen, most már ugye távolabb vagyok a biológiai csoda hangulattól, de ezért néha eszembe jut, hogy de hát ők vannak, basszus, ők vannak. Tehát azt hiszem, hogy ez az egyik. A másik az pedig az, hogy én ennyi dalt meg tudtam írni, és egy picit úttörőként, olyan nagyon idegesítő, zavaró innovátorként, egyik első olyan női dalszerzőként, aki nagy nyilvánosságot ért el, én jöttem így a magyar zenébe a 90-es évekbe, és azt mondtam, hogy szerintem ez a dal így jó. Nem alkuszom, az úgy lesz. Mm. És nagyon ideges, nagyon, nagyon zavaró lehettem, de hát ez az innovátorok dolga. Úgyhogy a 600 dalomra is, a 20 albumomra is, azáltal létrejött emberi transformációkra vagyok a legbüszkébb, amit a hallgatóim elértek.
Baja Bea énekesnővel beszélgetünk itt a Valódi Nőkben.
Mondtam, hogy egy nőerőmű.
Igen. És kapunk még ebből energiát, mi is bőven, és a hallgatók is ebből elraktározhatnak maguknak, ebben én biztos vagyok. Megnézzük, hogy mi minden történt a nagyvilágban, és aztán a Valódi Nőkkel és Baja Beával folytatjuk. Kellemes napot kívánunk mindenkinek ezen a borongós szerdán, és szia Andi, szia Évi!
Szia Kriszta, sziasztok!
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
Jó reggelt!
És itt van velünk Baja Bea is,
énekesnő. Pontosan tudunk, milyen szép hangja van, tessék!
Mosolyog a stúdió, sziasztok. És gyönyörű hangod van.
És hát ezt hallottuk az Élet című dalban is, ami előbb itt felcsendült, és a baba hangoló dalok apropójából kezdtünk el ugye beszélgetni arról, hogy mennyire fontos a gyerkőcöknél a beszédfejlődés. És hát Évi, te felvetetted, hogy mi az, amit neked a hátadon feláll a szőr.
Hát eleve fiús anyuka vagyok, valahogy úgy gondoltam mindig, meg szerintem próbáltam okosan beszélgetni, társalogni a gyerkőccel. Ugye van ez a gügyögés, gagyogás, dázás, szerintem ez csak a szülőnek az igénye, nem? Tehát tényleg a gyerekeket ez segíti a fejlődésben, és ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy én inkább képviseltem mindig azt a vonalat, amiben te is hiszel, amiben te is élsz, hogy bizony ezt lehet okosan is csinálni, és fejlesztő módon hozzáállni, hogy ne csak a gyerkőc fejlődjön, hanem én is szinten tartsam magamat.
Tök jó. Kétfelé szedén nagyon izgalmas, amit felvetettetek, és én is, ha gyerekzenéről beszélünk, azt szeretem, ami olyan míves. Tehát ez volt az egyik első visszajelzés egy apukát, hogy de jó ez a zene, mondjuk a Pelenka Blues, hogy ez olyan, mintha nekünk írtad volna, de közben nevetünk, meg minden, tehát nem bugyuta, vagy az nyugi morajom, tehát tele van ilyen izgalmas szavakkal, képekkel. Ugyanakkor van ennek azért egy első szintje, Évi, ez most jutott eszembe, hogy hallgatlak, hogy amikor a gyerekek elkezdték, hogy mamma, de annak tök jó van egy ilyen visszatükrözős, tehát azzal jókat lehet játszani, de mi azon a ritmikus beszéddé alakítottuk ezt, tehát egy picit emelt szint, de azért elmondom, hogy mi hogy szoktunk a Pannikával teregetni. Van nekem anyukám, vele teregetem a ruhát, teregetem a ruhát, van nekem anyukám, vele teregetem a ruhát, teregetem a ruhát, tettik, teregetedum. És akkor a 7 évesen most már ezt így mondja, hogy én, tehát hogy van ennek egy ilyen utánzós fázis, ahol lehet dá-dá-dá, má-má-má, de hát abból aztán lehet szavakat csinálni. És akkor kezdünk népi mondókákkal, aztán esetleg jó Varró Dani versekkel például, aminek nagyon sok röhögős estét köszönhetek én is, meg egyáltalán az egész Dani életműnek, és jó dalokat hallgatni. Szóval, hogy én inkább azon a véleményen vagyok, mint Vörös Sándor, hogy a gyerekek nem hülyék, csak kicsik. Szóval, hogy más ritmusba kell nekik adagolni a jót.
Hát ugye régen volt egy olyan korszak, amikor nem beszéltek a gyerekekhez a szülők. Tehát, hogy a gyerek az ott van a bölcsőben, kvázi hülye, ugye?
Egy darab hús.
Igen, és hogy nem beszélünk hozzájuk, majd ha ő beszél, akkor majd kommunikálunk. De az, hogy folyamatosan például az, hogy elmeséljem a gyereknek a napomat, vagy most ide megyek, mosogatok, ezt csinálok, azt csinálok, ez nem volt egy időben. Most meg sajnos úgy látom, hogy megint nincs, de azért, mert meg most már az anyukáknak, ha van egy kis idejük, ők is kütyüznek.
Telefonoznak.
Vagy rögtön odaadják a gyereknek a kütyit, igen.
Igen. Andi, mondja.
Én mondok valamit, tehát családunk gyermekeinek, én vagyok az ész erőmű a családban, ugyanis én nem vagyok hajlandó nyúzni, hanem az van, hogy jó napot kívánok, ma egész nap nagyon fárasztó napon volt, neked hogy telt óvoda, és mi volt, tehát semmi olyan, nincsen ez a mutypurúgy, és ettől engem, eleve a gyerekek nagyon furcsán állnak hozzám, mióta élek, mert nem tartanak igazán felnőttnek, hiába vagyok 46 éves mindjárt, egyáltalán nem érzik, hogy én felnőtt vagyok, aminek én nagyon örülök, mert ugye úgy beszélgetnek velem, mint hogyha egykorúak lennénk, és nagyon sok mindent mondanak el, amit esetleg a szüleiknek nem, és én tovább tudok adni a szülőknek, de ugye a családunk gyerekei is úgy állnak mindig hozzám, hogy annyira jó, azt mondta nekem a múltkor unokaugom, annyira jó, hogy te így beszélsz velem, mondom, miért? Mert értem a dolgokat. Igen, mert jó. Megértem, hogyha valakinek nincs ideje leülni a gyerekkel, így kifejteni egy napját, mert én nagyon szívesen elmondom neki, hogy mi volt velem.
Más gyerekének is elmondott szívesen.
Bárkinek, bárki gyerekének. Minden, én megértem, hogy rohanni kell, meg háztartást vezetünk, meg mit tudom én, de hát azért ez, a gyerekek tényleg nem egy ilyen együgyük is amőbák, hanem lehet velük társalogni.
És mindjárt megyek a kütyű témára, csak annyira tetszik, amit mondasz, Andi, hogy képzeljétek el, nálunk a vacsora rítus úgy néz ki, hogy mi trinitizünk, a nálunk a triniti egy öndicséret, egy hála és egy vágy, és képzeljétek el, hogy az 5 éves meg az 50 éves is ugyanolyan érdekeseket mond, tehát amit mondasz, hogy a gyerekek tök érdekesen gondolkodnak, annyi izgalmas képet mondanak, és annyi izgalmas összekapcsolásuk van, amiket mi már elfelejtettünk, szóval, hogy ez tök jó, és ez még egy dolog, és ha már beszédfejlődés, az én nagy mániám a csendek, tehát hogy nincs elég csend, pedig a hangcsomagok, és most is nagyobb csendeket tartok, megemésztéséhez csend kell. A figyelem is kiélesedik, és ez szerintem annyira fontos, és ebben a trinitizésben azért is nagyon jól érezzük magunkat, mert ez egy rítus, szabályozott rítus, és az is szabály, hogy amíg a másik beszél, addig az egyik nem beszél bele. Tehát, hogy nem szakítjuk meg. Mindenki, és mindenkinek van egy nyugalma, vagy ő is sorra kerül. Őt is meghallgatjuk. Szóval, hogy ez is nagyon fontos. És akkor vissza az általad felvetett témának, Kriszta, hogy a kütyük meg, hogy nem beszélnek az emberek a babákhoz. Azon én is meglepődtem, hogy volt régen egy ilyen, hogy nem beszéltünk a csecsemőkhöz. Lehet, hogy nem emlékszem rá, mert falun voltam, és anyukám de dolgozott, de biztos, hogy ez is megállja a helyét, és ami meg most van, én nem akarok ördögöt kiáltani a falra, de egy kicsit meg mégis. Én azt gondolom, hogy így látva a mai kamaszokat, meg a lányomat is, hogy mennyire az enyém 12, a nagy 7 a kicsi, hogy mennyire húzódna be abba, hogy képernyő, és úgy beszélgessünk a barátnőkkel, és láttam, hogy hogyan beszélgetnek telefonon. És mondtam nekik, hogy annyira nem kedves, ahogy beszélgettek. Írta Lolának, hogy átküldöd a PDF-et, vagy lehet, hogy én írtam, tessék! Felkiáltója kérdőjel, és mondtam, nem így kell írásban sem beszélgetni. Szóval, hogy nem tanulták meg ezeket az alapvető kedvességgesztusokat, amivel annyi mindent el lehet érni az életben. Tehát az élet nem olyan, hogy hé, kérek munkát, kér, adjatok pénzt. Tehát nem így működik. Úgy működik, hogy sziasztok, én vagyok, te vagy, kapcsolódjunk, nézzük meg, hogy te ki vagy, én mi vagy, tudunk valamit közösen csinálni. Tehát, hogy ezeket az alapvető ilyen metázásokat, vagy a csatornára irányuló kommunikáció van, azt, hogy egyáltalán a hanggal hidat csináljunk az emberek között, ezt a kütyüzés, ezt elveszi.
Baráti társaságunkban van egy szabály, hogyha valami nagyon fontosat és személyeset akarsz mondani, akkor ne írd le, hanem légy szíves, hívjál föl. Mert akkor értem, mert az írásjelekből nem tudom, hogy most pik írt, vagy tényleg de komoly jó. Baj van, vagy valami, hanem szoktuk mondani ezt, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Meséld el nekem, mondd el, mert pont amíg írod, fel is tudsz hívni, mert az azt jelenti, hogy nem titokba írogatsz valahol. Persze. Nyugodtan hívjál föl, mert egyszerűen hallod a hangsúlyt. Más, nem aggódott túl, hát egy-egy leírt mondat után milyen gyomorideged van, hogy bajban van, közben csak egy ilyen volt, hogy ja, egyébként elestem, de semmi baj, abból már te úristen, mi történik, de hallod, az teljesen más. Úgyhogy én annak a híve vagyok én magam is ebből a szempontból, hogy inkább beszéljük meg, mert akkor lehet hallani, hogy mennyire kedves valaki vagy.
Igen, meg pont így hallgatom Andi hangodat, hogy olyan jó, ilyen bársony. Tehát én amúgy is nagyon szerettem az Andi hangját, ez most már lehet, hogy többször itt el...
Igazából a rajongom apaja.
De hogy olyan jó ez, és hogy tényleg ennek a híd szerep, a hang híd szerepére annyira szeretném így, hogy egy ilyen spotlightot helyeznénk, mert szerintem ez mintha kiveszne, tehát hogy az anyukák is nagyon sokszor, hogy az éneklésnél, hogy ez egy performance, hát én nem tudok énekelni, jobb, ha a gyerek nem hallja, de pont jó, ha hallja a te eredendő, természetes hangodat, akármit is gondolsz róla, hidd el, hogy ez neki a legszebb hang a világon. És ezt én annyi anyukának tanítom, vagy annyi embernek egyáltalán, ugye van egy programom, az Éneked magad szabaddá, ami egy egyéves program, amelynek a központjában a hangadás szabadsága áll, és az, hogy a hangadás az mindig kapcsolatot jelent. És annyi ilyen anyukának adtam vissza azt az engedélyt, hogy a te hangod az pont a legszebb, főleg a gyerekednek, vagy akár a szerelmednek, vagy a barátságokban is, hogy amit mondasz, hogy ha fontos, hívjál föl, mondd-e, nézz a szemembe, és nézz ide. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos, és szerintem egyáltalán nem divatja múlt kommunikációs gesztusok, hogy szemedben nézek, és úgy elmondom, hogy úgy szeretlek, vagy hogy nem szeretlek.
Nagyon, nagyon, nagyon azt látom, hogy benne vagy a mostban, és én úgy is tudom elképzelni te életedet, hogy mindig a mostban vagy benne. De mégis hadd kérdezzem meg, hogy mik a jövőbeli terveid, mi az, ami most éltet, vagy ami izgalomba hoz?
Egyrészt nagyon köszönöm, hogy így látsz engem, azért egy picit spoilerzetek, nem mindig vagyok a mostban, tehát én is nagyon sokat tervezek, meg én is ki tudok billenni, de nagyon sok eszközöm van a visszabillentéssel. Tehát igazából nagyon tökéletlen ember vagyok, csak nagyon sok eszközt megtanultam, amit használok is. De például arról, hogy hogyan nem vagyok néha jelenben, az pont a tervezés miatt van, mert egy picit azért OCD-s kontrollmániás vagyok, picit.
Csak egy cseppet.
Csak egy cseppet. Hát figyelj, egy ilyen zabolátlan vademberre, mint amilyen én eredendően vagyok, muszáj volt struktúrát önteni, mert egyébként nem lett volna belőlem semmi. Na jó, valami, de szóval sokkal jobban járok, ha van a szabadság mellett szabály is, szab-szab. De hogy a tervek, az egyik, hogy lesz a Műpában a Sejmeim koncertem május 21-én, ami most már 10 éve megy, ez a sorozat, ahol mindig egy a világból egy általam imádott énekes dalszerző nőt hívok meg magam mellé, és képzeljétek el, hogy 5 közös dalt csinálunk, ami annyira izgalmas, hogy ezt hogy lehet létrehozni interneten által, és létre lehet hozni, nyilván megvannak ennek a maga technikai, általában én megyek a vendég repertoáriába, ezúttal Daphne Kriteres görög-francia nő lesz a vendégem.
Wow.
Imádom a hangját, egy 30 éves fiatal hölgy, kívülbelül csoda, és én annyira szeretek nőkéri rajongani, tehát olyan, amikor így fölmegy egy énekesnő színpadra, és hát én is az vagyok, tehát engem nem lehet olyan könnyen megvezetni, de amikor egy olyan nő, hogy így, és így csinálok, hogy még énekelj, még mond, mindegy, mit csináld, és én ilyen nőket hívok meg, és Daphne is ilyen, szóval pünkösd utáni kedden. Május 21-én a Műpában lesz a Sejmeim, de előtte még a Random Trippel a Parkban is fellépek, és eljátszuk a Dobbant Jávorékkal, ez május 7-én lesz, és hát ugye az Éneked magad szabaddá kapcsán pedig elindult a 20-25-ös évfolyam beiratkozása, konkrétan most szombaton lesz az első ilyen élő workshop a Lóvas úton, Éneked magad szabaddá címmel, ahol egy picit beleláthatnak ebbe a tananyagba az emberek, vagy csinálással bele érezhetnek inkább, hogy mi is az az észa, hogy mi mondjuk észa, Éneked magad szabaddá. Szóval ez egy nagyon-nagyon, ha valaki online akar tanítani, az hívjon föl engem, mert elmondom, hogy mi kell hozzá. Hát fenék, amin ülsz 12 órát elsősorban. Tehát mi azt hiszem, hogy az elmúlt másfél évben a kollégáimmal 12 órákat ültünk ahhoz, hogy ez a program létrejön, de olyan is. Tehát a transformáció, amit biztosít. Az emberek énekelnek azóta, jobb a hangjuk, jobban kimondják a belső igazságukat, hangszíneket tudnak felvonultatni, amit itt az előbb említették, biztos, hogy melyik könyvet is említetted? A Banya hang.
A Petőfi Sándor, János Vitézéről beszélgettünk, hogy én ezt a nagyfiamnak, amikor csecsemő volt, olvastam fel, mindig odaültem a rácsoságy mellé, és amikor a nélénkebb paszban volt, akkor felolvastam. És az első igazi gurgulázós kacagás akkor volt, amikor a Banya hangját utánozva, Banya hangon adtam elő az idevágó sorokat, és borzasztóan tetszett neki.
De gondold el, hogy ez milyen fontos tanulás volt a te csecsemődnek, hogy így is lehet beszélni, és hogy ez utána neki egy önkifejezés eszköz. Képzeljétek el, hogy az Észában, az Énekeld magad szabadában az egyik mag gyakorlat, az auditív lélekvadászat, ahol farkasokká válunk babákká, visító, ordító csecsemőkké, és még sok mássá hangban, és valami olyan teljességet, olyan engedélyt ad vissza ez az embereknek, hogy igen, azt a hangomat is használhatom. Történetesen ugye a kiabálás sokunknál le van tiltva, nálam pont nem, de van, akinél igen, és az is nagyon fontos, hogy de neked az alapjogon jár, hogy kiabálj, csak ne bánts vele a másikat, hogy kell azt, hát úgy, hogy időnként kiabálsz szabályozottan, amikor farkas vagy például ebben a gyakorlatban, vonyítasz a hold felé, aztán visszaes, és gyere, fiam, most menjünk lefeküdni. Hogy ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, hogy a hangszínnel való önkifejezési színek, azok mind a személyiségünknek egy-egy részeit tudják visszaadni. És hogy ez az Észában történik, meg a csecsemőddel is történt, amikor banya hangon utánoztad a János Vitézt.
Nagyon tetszett neki.
Hát persze.
Jaj, Bea, bár csak még 6 órán át tart a hazadás. Elbírnám mit képzelni, még hogy így ülök. El kéne mennem egy ilyen kurzusra.
Gyere, drágám! Na, gyere, 27-én majd mindjárt felírom a nevedet.
Jó.
És milyen jó lenne, hogyha nem csak szülők mennének, igen, hanem bölcsöde, óvoda, iskola igazgatók, pedagógusok, hiszen rengeteg időt töltenek a gyerekünkkel.
Annyira jó, hogy ezt mondod, Évi. Egyszer öltöztettem a bölcsében a Lilit, és mondtam, hogy jó, és ahogy az í nyílt, akkor széthúztuk a kezünket, ahogy az ó nyílt, úgy kerekítettük, és így nézett a bölcsödei nevelén, hogy nem jössz el hozzánk beszédgyakorlatot csinálni, pedig tök ösztönösen csináltam az egészet.
Jaj. Sokszorozó, hogy duplikáld magad, légy
szíves minden nap. Hát ott van a baba hangoló dalokat, 15 élethelyzet játékosan, ami Paja Bea hangján és művészetével és érzékenységével szólal meg, és tanít bennünket is arra, hogy hogyan bánjunk a csecsemünkkel. Nagyon szépen
köszönjük,
hogy itt voltál.
Nagyon igen, köszönöm, hogy itt
szörnyű. Azért mondom, hogy még egy 6 órát így el tudnék itt ücsörögni. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
Örülünk, hogy itt voltál. Paja Bea énekesnővel készült beszélgetésünket pedig vissza lehet majd természetesen hallgatni a YouTube csatornánkon, podcast felületeken, úgyhogy keressétek nyugodtan. És akkor mindjárt meghallgatjuk még a hintát is Beától, de akkor előtte mondjuk el, hogy a holnapi napon mire számíthatnak tőlünk a hallgatók. A szállások idén is a Balatonnál és a fővárosban drágulnak leginkább a szezonra, és az előfoglalási számok alapján úgy tűnik, hogy ez bele is fér. Na de hogy meddig lehet drágulni, miért drágul, ezt a kérdést járjuk körbe majd 7 óra után.
8 órától pedig az új nevekkel foglalkozunk, hogy 2023-ban milyen neveket fogadtunk el. Ugye Magyarországon a szülők eddig nagyjából 4500 név közül választhatták ki születendő gyermekük utónevét. Na hát ez is egy izgalmas téma lesz.
Ó, tudok egy pár furcsa nevet, na jól, majd ezt megbeszéljük holnap. És képzeljétek el, hogy holnap egy nőerőmű után egy férfi erőművet hívtunk 9 óra után, méghozzá Széki Attila Curtis jön, akit majd jól kifaggatunk a női példaképeiről és a jövőbeli terveiről, egy kicsit megkínozzuk mi így 3 csaj.
Aztán persze a folytatásban is érdemes velünk maradni itt a Manna FM-en 10 után ma, mert István Danival időutazás lesz, az órasztárjai is jönnek, és azt is el fog járulni, hogy kik kerülnek be az idén a Rock and Roll Hall of Fame-be. Wow. Úgyhogy maradjatok velünk, mi pedig sok puszit küldünk mindenkinek, éljétek túl ezt a hideg mai napot.
Sziasztok!
Valódi nők! Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.